kalandozz az ősbúzák világában. Napjainkban ugye egyre nagyobb az érdeklődés a természetes élelmiszerek, a fenntartható termesztési módok, az ősi ételek és ízek újra felfedezése iránt. És ugye vannak olyan gabonafajták, amelyeket egykor előszeretettel alkalmaztak őseink, mára viszont felejtésbe merültek. De hál' Istennek van az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, aki foglalkozik többek között az alakorral, a tönkével, és hogy mi mindent lehet ezekből készíteni. Elkészült egy receptfüzet, amely megtalálható az Ömkinek az oldalán, de mielőtt erről a receptfüzetről beszélnénk, hogy jut el valaki odáig, hogy egy receptgyűjteményt állítson össze, mert ez azt jelenti, hogy ezek a receptek, amelyek ebben a gyűjteményben vannak, ezeket ön el is készítette.
Igen, először is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy megosszam ezt is, hogy hogyan is jött össze ez a receptgyűjtemény. Ennek a fő mozgatórugója a kíváncsiság volt, egyrészt szakmai oldalról, másrészt pedig háziasszonyi oldalról. Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet már 2015 óta foglalkozik a múlt értékeire épülő tájfajta tönke és alakor ősbúzák termesztésével, és azon kívül, hogy vizsgáljuk azt, hogy ezeknek a termesztése miként működik ökológiai körülmények között, azt is vizsgáljuk, hogy milyen ezeknek a tájfajta ősbúzáknak a minősége, milyen beltartalmi különlegességeik vannak, és miként lehet feldolgozni őket, tehát az ősbúzákban rejlő termékfejlesztési potenciált is vizsgáltuk, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a lakosság megismerje, és meg is ízlelje a bio tájfajta tönke és alakor liszteket, valamint a belőlük készült étel különlegességeket, tehát egyrészt a kutatásunk középpontjában állnak ezek az ősbúzák, és kaptunk érdeklődést, kérdést is, akár fogyasztóktól, akár gazdáktól is, hogy jó, most már tudjuk, hogy miként termeszthetőek, körülbelül, hogy milyen a beltartalmi összetételük, de mit lehet belőlük sütni vagy főzni, és innen jött az ötlet, hogy legyen egy kiadványunk is, amely nem csak a tudományos értelemben mutatja be az ősbúzákat, hanem a mindennapi konyhában is használható receptekkel hozza közelebb az emberekhez. Tehát ez a termékfejlesztési munkánk része volt, ahol egyébként a kutatásainkban szereplő alakor tönke tájfajtákat dolgoztuk föl, az belőlük készült liszteket használtuk. Ez volt a szakmai része, a személyes része pedig az, hogy a családomban már mélyebb hagyománya is van annak, hogy ilyen kulináris különlegességeket megkóstoljunk. Nagypapám például egykor a Péceli Pékség vezetője volt, nagymamámtól gyerekkoromban láttam, hogyan kell kézzel tésztát készíteni, és édesanyám nagyon-nagyon sokat sütött, főzött és tanított nekem olyan szempontból, hogy akár elinduljon az inspiráció erre a feladatra. Szóval több oldalról is jött ennek a motiválása, és így is alakult ki ez a receptes gyűjtemény. És tulajdonképpen több év munkának az eredménye ebben a Kalandozz az ősbúzák ízvilágában receptgyűjteményben összegyűjtöttünk olyan recepteket, amelyeket egyrészt én készítettem, de vannak benne receptek, lelkes kutatótársaim receptjei, vagy például az ön kiindított, ha jól emlékszem, 2023-ban egy ilyen ősbúza recept nyereményjátékot, és a legjobbak receptjei is ugyancsak bekerültek ebben a receptgyűjteményben. És emellett egyébként a kutatóintézetünk azt is nagyon fontosnak tartotta, hogy pékek véleményét kikérje például a kenyerek, pékáruk készítése tekintetében, tehát az ÖMKI kapcsolatban van jelenleg is olyan pékekkel, akik elmondják tapasztalataikat a kutatásainkban szereplő ősgabonák felhasználása kapcsán is.
Hogyha az alakorból és a tönkéből készült lisztet nézzük, fehér lisztet mindenki ismeri, de mondhatnám a rozslisztet, a tönkölylisztet, rétes lisztet, stb. Mindegyiknek van valamilyen jellegzetes illata, van egy állaga. Az alakor és a tönke liszt miben különbözik ezektől?
Igen, alapvetően az ősbúzák lisztjei, alakor tönke esetén is teljesen másként viselkednek, mint a modern kenyérbúzából őrölt lisztek. A különbség több szinten is megmutatkozik. Egyrészt a gluténtartalom és a tészta szerkezetében nyilvánul meg, megnyilvánul a vízfelvevő képességben, a sütési tulajdonságokban és az íz és aroma anyagokban is. Tehát, hogy kezdjem az elejéről, miként is viselkedik mondjuk egy ősbúza liszt, amikor például kenyeret szeretnénk sütni. Ugye azt gondolom mindenki tudja, mert tapasztalt és napi szinten fogyaszt modern búzából kenyeret, hogy ugye ezeknek magasabb a gluténtartalmuk, kedvező benne ez a gluten-gliadin arány, és ezért erős, rugalmas, sikérhálójú tészta kell belőle meg, és ez biztosítja azt, hogy egy jó formázható tésztát kapunk, aminek nagy a térfogata és levegős a bélzete. Az alakor lisztben viszont kevesebb és gyengébb minőségű a gluténtartalom, és ezért a sikérháló nem tud olyan nagyra nőni, olyan stabilan kialakulni, ezért a tésztája az lágyabb, kicsit ragacsosabb, kevésbé rugalmasabb, de ennek ellenére mégis jól formázható. A tönke az valamennyivel több glutént tartalmaz, mint az alakor, és hasonlóan a tésztája ugyancsak nem fog olyan nagy térháló szerkezetűre felnőni, mint a modern búzáé, de ettől függetlenül ugyancsak nagyon sok finom, izgalmas recept készíthető belőle. Ami a vízigényeket illeti, hogy az ősbúzák lisztje az általában több vizet tud felvenni, amit a sütési tulajdonságokról még fontos tudni, ugye, hogy az alakorból, tönkéből jellemzően inkább tömörebb kenyerek készíthetőek, abban az esetben, hogyha 100%-ig csak az ősbúzát használjuk alapanyagként. Remek lepények, pizzák, kekszek vagy tészták is készülhetnek. Abban az esetben viszont, hogyha keverjük hagyományos modern búzaliszttel, akár az alakort, akár a tönkét, akkor szépen meg tud kelni a kenyér. Jellemzően, hogyha nem keverjük, akkor ilyen formakenyereket tudunk belőle sütni, tehát mindenképpen egy kis szögletes vagy kenyérformába kell a tésztát tenni, és akkor az szépen megtartja, nagyon finom és szép szerkezetű kenyér tud belőle készülni. Úgyhogy tulajdonképpen a kenyér készítésére is teljes mértékben alkalmas, és ugye nagyon sok olyan pozitív tulajdonság van, ami miatt érdemes ezeket az ősbúzákat használni.
De egyébként sokat kellett kísérletezni?
Kellett, persze, hogy kellett, és nem is mindegy, hogy milyen receptről beszélünk. Ugye az alapok természetesen a kenyerek voltak. Itt már kiderült a legelején, fontos az, hogy formába süssük, ki kellett tapasztalni azt, hogyha kovászos kenyeret sütök, akkor azt mennyi ideig kell keleszteni, úgyhogy ez mindenképpen egy tapasztalati út volt. Nos, tehát kezdtük ugye a kenyerekkel, itt a receptes gyűjteményben van a klasszikus kovászos alakor kenyér, van magvas változat is, van tönke kenyér 100%-ig csak tönke lisztből, vagy akár ott van az olivás gyökér kenyér, tehát szeretünk volna minél többféle receptet bemutatni. Aztán innen haladtunk tovább a nagyobb kihívást igénylő receptek felé, túlléptünk a megszokottakon, külön fejezet foglalkozik például a gabonából készült hús helyettesítőkkel, mint például az ősbúza szalámi, a sült mini alakolkorbász, amelyek egészen új ízélményt adtak. Alapvetően ez egy ötlet volt részemről, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy működik-e például ilyen vegán szalámiként, és nagyon-nagyon jól működött, és finom végeredményt lehetett kapni, és ahogy tapasztalati úton sikerült, már nem volt nehéz ötlet, hogy például a gombás alakoros fasírtot, vagy vagdalt golyócskát kipróbáljam, vagy esetleg a töltött paprika betétjébe alakort használjak. Aztán, ami a tésztákat illeti, a tésztakészítésnél külön egy ilyen tesztet csináltunk, hogy a fajta teszteinkből származó liszteket sorra vettem, és kitapasztaltam azt, hogy melyik a leginkább alkalmasabb, akár a tojásos, akár a tojás nélküli tészta elkészítésére is. Rendkívül nagy meglepetésemre szolgált például az, hogy a tönkéből remekül lehet tojás nélküli tésztát is készíteni. Szóval olyan az összetétele, hogy nem igényli, hogy plusz tojást adjunk hozzá. Szóval úgy gondolom, hogy a tésztakészítés az nagyon-nagyon finom hangolt volt, ennek az időigénye nem volt valami hosszú, viszonylag könnyű volt rájönni a pontos receptre. Aztán az ételsorban felbukkan az alakoros görög saláta, izgalmas levesek, mint például a zöld borsó leves tönkecsipetkével, vagy a bableves alakorgyöngyel. Itt is azt lehetett látni, hogy szemes formában, hogyha megfőzzük, akkor remekül lehet salátaként, vagy esetleg levesbetétként is használni. Aztán a kovászos tésztákból pizza vagy kenyérlángos is készülhet. A tésztás ételek között pedig ugye olyan különlegességek szerepeltek, mint a spenótos paradicsomos tönkelazanya, vagy a brokkoli szélesmetélt. Abból fakadóan, hogy már megvolt a tésztarecept, így igazából ez már tényleg csak a kreativitáson múlik, hogy milyen étel különlegesség készüljön belőle, szóval ez így ment. Aztán az egytál ételek közül is több receptet betettünk a gyűjteménybe. Itt ugye, ami így különlegességként már említettem is, hogy a hagyományos töltött paprika alakkol gombóccal, vagy például ott van ez az alakkol risotto, ugye, ami a risottónak a krémességét hozza el a gabonák, ősgabonák világából. Emellett a gombapaprikás tönkegaluskával, a lazacos, penótos pite is azt mutatja, hogy milyen jól illeszkedik az ősbúza, akár a magyar, akár pedig a nemzetközi konyhába egyaránt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a hagyományos magyar receptek, amiket felhasználtam az esetben, volt ugye egy jó alap, hogy a fehér lisztet felcseréltem ősbúza lisztre, és ugye így háziasszonyként én nem a milligrammokat, meg a grammokat nézegettem, meg a millilitereket, hanem ismertem azt, hogy milyen egy tésztának az állaga, milyen állag kell ahhoz, hogy abból mondjuk egy prima sütemény készüljön, és ezek alapján jegyeztem fel a recepteket, és hogy ki nem maradjanak az édességek, ugye. A könyvben több édesség is szerepel, apró sütemények, kekszek, almás vajas keksz, fahéjas keksz, csokis keksz, vagy esetleg ott vannak a muffinok, különféle ízesítésben, a gyümölcskenyér, banánkenyér, a rendkívül egyszerűen elkészíthető palacsinta, vagy akár a gofri. És ami a legnagyobb meglepetést hozta, és egyben legnagyobb kihívást is egyébként, a tejhelyettesítő különlegességek, ugyanis alakorból és tönkéből sikerült ilyen tejhelyettesítő italt készíteni, és miután ennek meglett az alapreceptje, ebből készítettem alajoghurtot, amit így hivatalos néven élőflórás joghurt kultúrával savanyított alakor italnak is hívnak, és ha már megvolt egy ilyen ősbúza joghurt, akkor ebből jött a jégkrém, illetve a fagylalt is. Úgyhogy röviden ennyit így a készítés kihívásairól, mindenképpen ez a növényi tejhelyettesítő, meg ezek a húshelyettesítők, az ős, búza, szalámi voltak azok, amik a legkülönlegesebbek és a legnagyobb kihívást is jelentették, de a többi recept az olyan, hogy egy kis kísérletezést igényelt, de tudom javasolni egyébként mindenkinek, aki szeret új recepteket, új ízeket kipróbálni.
Ha így szavaiból jól veszem ki, mert ugye mondta ezt a karakteres ízvilágot,
igen.
Ugyanúgy kellett fűszerezni, ha például nézzük a töltött paprika alakor gombóccal, spenótos paradicsomos tönkel az anyét, vagy nézem a pizzatésztákat, vagy akár az édességeket, ugyanúgy kellett ízesíteni, vagy mondjuk pontosan azért, hogy egy kicsit ezt a karakteresebb ízt az ember picit lágyítsa. Tehát, hogy itt hogy volt a fűszereknek az aránya, vagy hogy lehetett ezt kombinálni, hogy egy olyan ízhatás jöjjön ki, ami nem nyomja el egyik a másikat?
Igen, ezt receptekre vonatkozóan, tehát ételtípusra vonatkozóan külön kellett finom hangolni. Én azt javaslom, vagyis az én szemszögömből, az, ami inkább tetszetősebb, hogyha nem nyomjuk el valami nagyon erős fűszerezéssel az adott ételnek az ízét, hanem inkább hagyjuk, hogy jöjjön elő például az alakornak ez a diósabb jellegű íze. Ami tapasztalat volt az alakor meg a tönke kapcsán, hogy az alakor az inkább jobban passzolt az édesebb receptekhez, például süteményeknél inkább használtam az alakort, mint a tönkét. A tönke az sokkal, annak még karakteresebb az íze, és a sokkal jobban passzolt a sós ételekhez, vagy akár a sós sütikhez is. Úgyhogy ennek az egyensúlyának a megtalálása az kihívás. Hát ugye a receptgyűjteményben olyan receptek vannak, ami ennek fényében készültek.
Keresték meg esetleg pékek, vagy olyan üzletek, amelyek szívesen felhasználnák ezeket a recepteket, és mondjuk beépítenék a saját kínálatukba? Mert hogy azt lehet tudni, hogy alakorból, tönkéből készült kenyeret, illetve természetes és egészséges alapanyagból készült termékeket árusító pékségeknek a listája az megtalálható az önkinek az oldalán. De ugye vannak olyanok, akik nem szeretnek otthon kísérletezni, és nem szeretnek otthon sütni, hanem ők azt mondják, hogy ők inkább megveszik. Nem baj, az a kicsit többbe kerül, de ők inkább megveszik készen.
Hát egyrészt, ahogy említettem korábban, az önki kapcsolatban van pékekkel is, de az is a szívünkön volt, mint kutatóintézet, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy akik tényleg nem töltenék az idejüket sütéssel, főzéssel, meg tudják találni azokat a helyeket, ahol mégis be lehet szerezni ilyen árut. Így azért kollégáim létrehoztak egy ilyen interaktív ősgabona termék térképet, kimondottan a fogyasztóknak, ami abban segíti őket, hogy megtalálják azokat a pékségeket, vagy esetleg, hogyha kísérletezni akarnak, sütni szeretnének, akkor azokat a termelőket, akiktől meg lehet vásárolni a lisztet, vagy adott esetben a tésztát, vagy adott esetben a kenyeret. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatosan bővülő hálózat. Aki nem szeretne a sütéssel időt tölteni, az konkrétan megnézheti ezen a térképen, hogy a lakóhelyéhez mely pékség tartozik legközelebb, melyik pékség van a legközelebb, ahonnan beszerezheti az alakor vagy a tönke kenyeret.
Hát meg aki szeret egészségesen táplálkozni, és mondjuk bizonyos ételeket nem ehet, mik voltak a visszajelzések?
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, de azért megemlítem, hogy voltak olyan reakciók is, hogy hú, kolbász nélküli hús, vagy joghurt búzából, szóval voltak, akik szkeptikusan álltak hozzá, de amikor megkóstolták, akkor sokan mondták, hogy ez meglepően finom, és nem is gondolták volna, hogy ilyen sokoldalúan felhasználhatóak az ősgabonák. Mindenképpen szerintem a legmarkánsabb dolog, ami megfogod bárkit is, az a karakteres ízvilág. Tehát, hogyha valaki megkóstol mondjuk egy alakor kenyeret, vagy egy alakor palacsintát, hogyha a legegyszerűbb receptet akarom mondani, vagy esetleg belekóstol az alakor italba, akkor érezheti ezt a nagyon karakteres, nagyon egyedi ízvilágot. Úgyhogy összességében én úgy látom, hogy van egy kis kíváncsiság, egy kis meglepettség, és nagyon sok pozitív visszajelzés, és ingyenes formában elérhető bárki számára, és le is tölthető ez a receptgyűjtemény a kutatóintézetünk honlapjáról, és nagyon sok hálás visszajelzés érkezett eddig.
Gyerekektől milyen visszajelzések jöttek, mert a gyerekek nagyon-nagyon őszintén tudnak lenni, tudnak nagyon kis gurmék lenni, és tudnak nagyon finnyásak is lenni. És ugye más az a gyerek, aki ezen nő föl. Nem csak azért, mert mondjuk lehet, hogy rákényszerül, mert valamilyen érzékenységben szenved, hanem lehet azért, mert a szülei ebben a szellemben nevelik őt, hogy egészséges táplálékot tesznek az asztalra.
Tekintve, hogy én is édesanyja vagyok, így azért nekem is saját tapasztalataim is vannak, tehát például ezek a kekszek, vagy a máfinok, azok nagyon gyorsan fogytak, de a jégkrém, vagy a fagy is azért népszerűségnek örvendett, de az önkinek több ilyen eseménye is van, például mondjuk a Kenyérlelke Fesztivál, vagy ilyen szántószakmai napok, ahova az elmúlt 3 évben mindig vittünk ki kekszeket különféle ízesítésbe, vagy esetleg kis kenyérdarabokat kóstolónak vágtunk, és ott is megvolt, hogy melyik típusú keksz volt az, ami a leghamarabb elfogyott, de mindig elfogytak. úgyhogy ez alapján így körülbelülre tudom mondani, például a sós kekszeknél ez a sajtos bazsalikomos tönkekeksz, meg az aszalt paradicsomos tönkekeksz, azok nagyon nagy sikert arattak, illetve ez a mézes keksz volt még, ami nagyon kedvelt volt.
Sokszor úgy belegondolok, hogy mennyi egészségtelen ételt megesznek az emberek, és ha csak kipróbálnák, vagy megpróbálnák, mert a gyerekek egyébként nagyon nyitottak, tehát én a saját gyerekeimmel látom, amikor például olyan kekszet veszek, ami gluténmentes vagy cukormentes, egyiknek sincs semmi baja, csak én szeretem ezeknek az ízét, és hamarabb elfogy, tehát mindig megeszik az én kekszemet. Mm-hmm. Tehát hiába van ott az övék, mindig az enyémet eszik meg először. Mert azt mondják, anya, ez nagyon finom. És én nem azt mondom, hogy mindig ezt kell fogyasztani annak, aki mondjuk nem beteg, de hogy ezt jó lenne azért beépíteni a táplálkozásunkba, és hogy például a boltok polcain több ilyen készítmény lenne elérhető. Tehát nem csak, hogy bizonyos pékségek, kézműves pékségek kínálatában, hanem rendes boltoknak a polcain ezeket megtalálna a vásárló. Mert a fogyasztó ilyen, ha nem toljuk elé, akkor ő nem biztos, hogy keresni fogja.
Igen, van is egy Európai Uniós projektünk kollégám gondozásában, aki pontosan ezzel foglalkozik, hogy az ősgabonák bekerüljenek az értékláncba, és mi is azon dolgozunk, hogy elérhetővé váljon fogyasztók számára, ne csak így elméleti szinten, hanem tényleg gyakorlatban le tudják emelni az üzletek polcairól, és ki is tudják próbálni adott esetben akár a lisztet, vagy pedig már a készterméket fogyasszák. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amikor ősbúzából sütünk, főzünk, akkor valójában egy évezredes hagyományt is folytatunk tovább, és ez egy szerintem nagyon felemelő érzés. Egy értékmegőrzés és jövőépítés is egyszerre.
Egy kicsit visszatérek még a receptekhez. Néztem a recepteket, én nagyon szeretek muffint sütni. És megakadt a szemem az alakor muffinon, meg a kakaós alakoros muffinon. És mind a kettőnél látok almaszószt, az egyiknél almaszószt, a másiknál banánt. A gyümölcs az azért kell, hogy lágyítsa a tésztát? Vagy az íze
azért
miatt, mert
bizony,
jó ízt ad neki?
Nagyon jó kérdés, nagyon-nagyon jó kérdés. Én az íz miatt tettem, tehát karakteres az alakornak az íze, és elsősorban azért tettem bele, hogy lágyítsa, de tekintve, hogy említettem, hogy annyira a tészta állagának is jó tesz, például mondjuk ugye az, hogyha banán van, ugye a muffin receptekhez banánt tettem. Úgyhogy végül is mindkettő igaz. Én elsősorban az íz miatt gondoltam, hogy ezt hozzáteszem.
Néztem a kívül ropogós, belül ragacsos alakorkekszet. A lisztnek a textúrája miatt lesz ragacsos belül, vagy ez a recept maga ilyen? Mert ez egy fantasztikus dolog, hogyha beleharapok, akkor roppan, belül viszont elomlik a számban.
Bizony, ezt a recept nyereményjátékunk egyik helyezette küldte be ezt a receptet, úgyhogy egyébként ezt nem véletlen, hogy ön is észrevételezte, mert ez így különleges. Igen, nyilván a sütése okán ennek a receptnek pont ez a különlegessége, hogy a csokoládé miatt, meg ugye benne van a vaj is, ad egy ilyen tulajdonságot ennek a keksznek, hogy a külseje az kicsit keményebb lesz, tehát ilyen ropogós lesz, de ugye a belseje a keksznek az mégis lágyabb.
És nagyon érdemes megnézni ezt a receptgyűjteményt, ami online letölthető, mert hogy egyszerűen a szemével jól lakik az ember. Tehát, hogy annyira gusztusosak ezek az ételek. Igen, mert sokszor úgy van vele az ember, hogy ami egészséges, az nem biztos, hogy szép. Tehát ez a ronda is finom. És nem. Tehát, ha ránézek kívülről, én meg nem mondanám, hogy ez mondjuk másból készül. Ha megnézem azt az ősgabona, ősbúza szalámit, akkor, ha nem kóstolom, csak ránézek, én nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy ez nem húsból van. Tehát, hogy itt azért nagyon érdekes, hogyha az ember ért egy kicsit hozzá, és tényleg kedve van hozzá, és rászánja magát, akkor tud olyan ételt készíteni belőle, ami küllemre például semmiben nem különbözik, maximum egy kicsit a színében a hagyományos ételtől.
Igen, hát az ősbúza szalaminak a jellegzetessége, hogy tulajdonképpen tényleg csak a hús felcserélése az ősbúzára, ez a különbség magának a receptnek, és ugye a fűszerezése is, ez a klasszikus szalámihoz használatos fűszerek voltak, úgyhogy tényleg nagyon hajazott rá, de azért a gyakorlatban mégis más volt, mert ugye meg kellett füstölni, és egy olyan hentest kértük meg, hogy legyen szíves egy ilyen kísérletként, adjon nekünk is lehetőséget, hogy a füstölő helyiségbe betegyük ezt az ősbúza szalámit. Azért másként szik szakad, tehát hogy azért más tulajdonságai vannak, mint egy hagyományos szalámi esetében, illetve hogyha megbontjuk, akkor mondjuk hetekig nem tud úgy elállni, mert hogy ugye azért ez hamarabb szárad, mert nincs annyira nagyon-nagyon magas zsírtartalma, ha bár ugye teszünk hozzá hidegen sajtolt napra forgóolajat. Úgyhogy igen, kinézetre tényleg nagyon hasonló, illetve a ugye be kellett szerezni ezt a cellulózbélt, nagyon odafigyeltem, hogy természetes alapú legyen, úgyhogy tényleg ez olyan helyről lett beszerezve, amit a klasszikus szalámik esetében is használnak.
Lesz folytatás? Tervez még recepteket?
Az a nagy helyzet, hogy amióta megjelent ez a recept gyűjtemény, így a kollégáim is egyre lelkesebbek, és akkor van, hogy beszélgetünk róla, és van olyan kollega, aki azóta új recept ötlettel jött, és hozott kóstolót, és én is úgy vagyok ezzel, hogy ez csak 40-valahány recept, és rengeteg sok ötlet van, amit még ki lehet próbálni, úgyhogy szerintem bízunk benne, hogy lesz.